Szeretteim, halljátok Istennek szent igét, amit most a rómaiakhoz írott levélből olvasok. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasom a 7. fejezet 14. és következő verseit. Róma 7, 14-től. Tudjuk ugyan, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltató a bűnnek, hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy az jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az én értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus szabadít meg. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Isten áldása legyen az ige hallgatóinknak. Szeretném, kiemelek egy verset abból a szakaszból, amit az imént olvastam, és ez lesz ige hirdetésem textusa. Ez tehát a Rómaiakhoz írott levél 7. fejezetéből a 20. vers. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Kedves testvérek, a dolgozó szobámból jövök, azt hozom magammal, amivel foglalkoztam az elmúlt héten. Általában nyitott vagyok mindenféle jó hatás befogadására, jöjjön az a jó hatás, akár a rádióból, a tévéből, újságból, baráti beszélgetésből, könyvekből. Ilyen élményem volt tegnap reggel, mielőtt elkezdtem volna a napi munkámat, mondom, átnézem a műsort, hogy mit muzsikálnak a Bartók rádióból, szeretem hallgatni a muzsikát. És nagy meglepetésen látom, hogy 9 óra 7 perckor kezdődik egy adás, egy levél Aurelius Augustinusnak. Augustinus ismerős, Szent Ágostonnak szokták mondani katolikusok, a világ kereszténység egyik nagy alakja, a legnagyobbak közé tartozik. Egy nő levelet ír Augustinusnak. Hát ez nagyon érdekel. Igazán az Úristen vezetett úgy, hogy körülbelül 9 óra 10 perckor esett oda a tekintetem, gyorsan bekapcsoltam, éppen még az elején voltunk, és egy csodálatos adás következett, igazából egy irodalmi alkotás. Egy norvég író írt, ha jól vettem ki, talán egy egész könyvet ezzel, hogy levelezés, valószínűleg egyoldalú levelezés, egy nőnek a levelezése Augustinussal, és hát írja a magyarázó szöveg, hogy világhíres lett pillanatok alatt ez a könyv, pillanatokat magyarra is lefordították, pillanatokat már ime a Bartók rádióba is bekerült, tehát itt valami nagyon friss, nagyon új dologról van szó, és valóban menet közben aztán átéltem, hogy erről van szó. Tehát Augustinus és egy bizonyos levelezés. Augustinusról csak röviden annyit, hogy 354-től 430-ig élt, Karthágó városának a püspöke volt, emlékezetes a hirtelen megtérése, elég zajos fiatalkori élet után, és a kereszténység legnagyobb tanítóját, tisztelik benne, Karthágó püspöke volt, de járt természetesen Rómában, Milánóban, felkészült a görög filozófia felől is, a egyházi atyák előtte volt, egyházi atyák irodalmi hagyatékában is egy rendkívüli módon felkészült, és valóban egyedülálló szellem volt ez az Augustinus. Hát persze én is előtte már sok mindent olvastam tőle, és azért feszült érdeklődéssel vártam, hogy mit kapok ebben a adásban. Nagyon sokat kaptam. Na most egy kis történettel lépünk be Augustinus világába. Hát a régi történet, már valószínűleg 10-20-30 évvel ezelőtt elprédikáltam már itt is, de egy örök fiatal történet, megérdem, hogy még egyszer elővegyük és elgondolkozzunk róla. Ez a történet Augustinusról szól, a megtérése utáni Augustinusról, akinek előtte volt egy szeretője, ágyasa, hogy vesszük, egy nő, akivel együtt élt, de éppen nem házasodtak össze, ebben főként az anyja játszotta a nagy szerepet, Mónika. Nem házasodtak össze, de gyerek született ebből a kapcsolatból, az a bizonyos Adeodatus, magyarra fordítva Istentől adott. Tehát a történet, amit most elmondok, akkoriban szól, amikor Ágoston megtért. És a történet szerint utána az utcán összetalálkozott a nő és Ágoston. És elment Ágoston mellett, annélkül, hogy ránézett volna, annélkül, hogy köszönt volna, akivel éveken át szoros testi közösségben, testi, lelki szerelemben élt. A nő megdöbbent, és utána futott, és megrázta, hogy Ágoston, hát én vagyok. Mire Ágoston úgy válaszolt, hogy igen, te még te vagy, de én már nem én vagyok. Ennyi a történet. Te még te vagy, de én már nem én vagyok. És hát itt vagyunk ennek az ige hirdetésnek a témájánál. A kereszténységben valami ilyesmi történik, hogy te, ők még azok, akik voltak, de én már nem én vagyok. Történt egy fordulat Ágostonnál. Itt mindjárt meg lehetne állni kinek önmagánál, hogy testvérem, el tudod-e mondani magadról, hogy hát én már nem én vagyok. A kereszténységben ez szükségszerű, hogy valami változás történjék onnan kezdve, azelőtt, meg most onnan kezdve. Én már nem én vagyok. Azt is meg kell vallani, hogy 30-40 évvel ezelőtt, amikor megismerkedtem ezzel a történet, először nagyon lelkesedtem, értem, hogy na igen, ez az, így kell csinálni. Minden valamire való hív ember így csinál, hogyha megtér, akkor az előző bűnös életét radikálisan föl kell számolni. Belé csimpaszkodik a régi élet, ő lerázza a régi életet. Nincs tovább, te még te vagy, te csak jár tovább a te utadat, én már nem én vagyok. Mondom, 30-40 évvel ezelőtt azt mondta, hogy igen, így kell élni, így kell evangelizálni, erre kell felszólítani az embereket. Hát aztán közben sok minden történt, és ma már nem tudom olyan lelkesedéssel nézni ezt a történetet, mert némi embertelenséget érzek benne. Jó, az rendben van, hogy te megtértél, és te most már más vagy. Na de ez a másság, ez embertelenséget jelent szükségszerűen, mert itt ez történt. Tegnap azelőtt még boldogan ölelkeztünk, és most már még csak nem is köszönök neked. Ezen a ponton megkérdőjeleződtek a dolgok, hogy vajon ez az Ágoston tényleg jól csinálta-e a megtérést, amikor ez lett belőle, hogy én már nem én vagyok, nem is köszönök neked. Na hát ez egy külön elmélkedés tárgya lehetne, de hát ez vezet be a mostani témánk, azt mondja Pál, nem én csinálom a bűnt, hanem a bennem levő, rejtőző bűn. Ezt gondoljuk át egy kicsit, hogy jól van ez így megfogalmazva. Biztosan Pálnál is jól történt a dolog, de vajon ez a fogalmazás, ez nagyon szerencsése, hogy jaha,
A megtérés után én valamit rosszat csinálok, hát azt már nem én csinálom, hanem a bennem lakozó bűn. Hát sajnos megtérésemmel nem tudtam a bűnt kivetni. Az egy idegen anyag, idegen valóság bennem. De hát az már nem én vagyok. Ez a téma, hogy én már nem az vagyok. De hát először mondom, egy kicsit vegyük föl magunkra ezt a kérdést, hogy felülről jövő kérdés, hogy el tudod-e mondani a barátodnak, akárkinek, hogy hát igen, én már nem én vagyok, nem az vagyok, aki még 5-10-20 évvel ezelőtt voltam. Fordulat történt az életemben. A kereszténység nem a milliméterről milliméterre való szép, csöndes belenevelkedés a hitbe, hanem emellett, hogy ilyesmi is van, emellett azért valahol van egy pont, ahol kiéleződött a dolog, és ahol döntés született. Mint ahogy Pálnál, vagy akár Augustinusnál, vagy Luther Mártonnál, és végigmehetnénk. A nagyokon és a kicsinyeken is. Valahol ez a csöndes fejlődés, ha van ilyen, a csöndes alakulás, növekedés, ez egyszer csak egy krízisponthoz jutott, döntés érlelődött, és a döntés megszületett. És most már te vagy tovább, de én már nem én vagyok, nem az az én vagyok, aki voltam. Átfordult a dolog, és most már más vagyok. Most már továbbiakban ezt kell megfogalmazni, tisztázni, hogy jó-e ez a fogalmazás, hogy nem én, hanem a bennem lakó bűn. Tehát Pál eltávolítja a dolgot, úgyhogy én más vagyok most már, de ha valami még maradt bennem, akkor az a bennem lakozó bűn, amivel nem vállal azonosságot, ez a lényeg itt. Az nem én vagyok már, bennem van, de az nem én vagyok. Talán lehet a rákbetegségről példát venni, hogy hát van bennem rákbetegség, de hát az nem én vagyok. Különbséget teszek a rákbetegség között, ami hatalmas, és engem oda vezet, ahova nem akarok menni. Tehát az nem én vagyok. Tehát Pál így gondolkodik az ember létről, önmagáról, hogy hát én tulajdonképpen ismerem a jót, meg akarom is a jót, meg próbálgatom is a jót, de nem megy. Tehát a létem, a lényem szerint én rendes ember vagyok, okos ember vagyok, tiszta a látásom, akaratom gyengécske, de hát még az akaratomból is csak a jó felé megy a dolog, és lám mégsem lesz belőle kivitelezés, mégsem lesz belőle cselekedet. De hát azért már nem én vagyok fels, hanem nem elterpeszkedett bennem a nem én, ez a gonosz nem én, a bűn. Ez Pál apostolnak a gondolata, és Augustinus ezt tette magáéval, úgy tűnik, és ezért mondhat annak a nőnek, hogy hát te még te vagy, de én már nem én vagyok. Na hát ennek a nőnek a leveleiből lehet olvasni ebben a újonnan, ha igaz, már meg is jelent magyar fordítású, norvég eredetű írásban. Tehát ez a bizonyos nő, akit ott elmellőzött Augustinus, onnan kezdve, hogy megtért, ennek a nőnek a levelét olvasták föl tegnap reggel a Bartók Rádióban, és mondhatom nektek, hogy megrendítő felolvasás, megrendítő tartalma van ennek a levélnek. Ebben a nőnek a levelében először is az van, hogy de bizony, Augustus, te ugyanaz vagy most is, mint voltál megtérésed előtt. Ez egy fájdalmas mondat. Bizony, te ugyanaz vagy. Ugyanazok az indulatok, vágyak élnek benne, csak most már el van folytva, most már nem vallod meg, nem csinálod, de nem változtál te semmit, ugyanaz vagy. Ugyanaz vagy. Önző voltál, és önzésedben akárkit odaáldoztál, most az Isten apostola lettél, vagy próféta lettél, most engem szívesen odaáldozol a te Istenednek. Ugyanaz vagy. Szépen részletezi a levélben. A másik az, hogy de ezt a te ugyanazon mi voltodat nem tudod nyugodtan élni, hanem kínozod magad a te közben, mert tudod te is, hogy nem változtál annyira, mint amennyire hirdetett, megtértem, és sosem más vagyok. Ugyanaz vagy, de közben bűntudatod van önmagaddal szembe. Kínozod magadat. Nagyon szellemes az írás azért, mert idéz a Confessionesből, vagyis Ágoston világhírű művéből, a Vallomásokból. Ezt mindenki olvashatja, és olvasgassák is. Testvérem, egy csodálatos írás, valóban a világirodalomnak egyik fénylő gyöngyszeme, Augustinusnak a Vallomások című kötete. Most tehát nyilván ez a norvég szerző, és olvasta meg ez a nő, aki írja a levelet, az is olvassa, és a Vallomásokból olvassák, hogy mennyit kínlódik Augustinus a megtérése után, azért, hogy most már kísértések formájában, de ugyanazok a parázna indulatok, tisztátalan, hiú, gőgös, erőszakos mondatok, hogy ostromolják őt továbbra is, miután megtért. Tehát azt mondja a nő, hogy te Augustinus, te hát ugyanaz vagy, mint voltál. És ráadásul kínozod magadat az, hogy de nem vagy ugyanaz. És idáig még csak hagyján, de itt a harmadik az, hogy és az embereket is megkínozod. Mint például engem, mondja a nő, megkínozod azzal, hogy hát te most már más vagy, és mások a viszonyulásaid. Bántod az embereket. Az, hogy megtértél, abból nem lett java az embereknek, hanem csak bántódás, mert sértegeted az embereket, mint engem, de másokat is nyilván. Hát mondja, ez kegyetlen, de gyönyörűséges, bocsánat, így mondom, gyönyörűséges az, ahogy ez a nő megfogalmazza, hogy te Augustinus, hát majdnem azt mondom, hogy ne nagyon dicsekedjél megtéréseddel. Ugyanaz vagy továbbra is. Na most ezt el lehet-e intézni azzal, amit itt Pál apostol vall a római levélbe, hogy hát ha van bennem bűn, mert nyilván van, akkor az nem én vagyok. Hát sajnálatos módon bennem maradt, bennem ragadt, nem tudtam még kivetni, bennem maradt a bűn. Tehát kettőzi a dolgot, az apostol azt mondja, hogy én megváltoztam, hiszen mindenestől az Isten akaratát akarom, de hát még van bennem bűn, és ha netán ilyesmit csinálok, mint ezzel a nővel, csak úgy elmegyek mellette, köszönés nélkül, hát az bizony, az már nem én vagyok, hanem a bennem levő bűn még szeretetlen, tisztátalan dolgokra hajt engem is, a megtért Isten gyermekét. Na tehát, testvérek, itt van a téma, most már kibontva és szemléltetve Augustinus esetét, a megtérés. Az igaz megtérés is lehet álmegtérés. Egy ilyen tanulságot lehet levonni a dologból. Van igaz megtérés, ami szív szerint, akarat szerint, érzelmileg valóságos megtérés, és mégis lehet álmegtérés, mert a felszínen kicsit megrázkódtak a dolgok, kicsit összezavarodtak, aztán kicsit átigazodtak új mágnes vonalak szerint. Valóságos megtérés pszichésen, emberi megfigyelés, jó akaratú odafigyelés szerint, és mégis áll megoldás, mert igenis te maradtál te. Kicsit gőgösen, kicsit alázatosan, magadat kínozva, másokat megkínozva, megszentülve, de igazából a régi Ágoston vagy, és ez a nő tudja leginkább, akivel nagyon közeli kapcsolatban volt hosszú éveken át, Ágoston. Ilyet is ír, hogy hát amíg szerettük egymást, addig az anyád állt közénk, mert az anyád nem látott bennem méltó nőt te hozzá. Tehát Ágoston Monika és én. Meghalt az anyád, most az Istent tetted közénk, hogy ne szeressük egymást. Tehát ez nem igazi, nem valóságos dolog, mondja ez a nő. Tehát ez a megtérés valóságos érzelmileg és lemérhetően is tényleg annak minősíthető, mert gyümölcsei vannak, és mégis nem az igazi, amit a Szentírás metanója igazi megtérésen ért. Tehát mi a különbség, akár milyen eredményes és mégis áll megtérés között és a valóságos között? Nemrégiben ezt elég részletesen elmondtam egy prédikációban, most mégis megint elmondom a lényeget. Az emberi fajta megtérésre az jelenti, hogy viszintes irányú mozgás. Tehát váltás, irányváltás, fordulat, ténylegesen fordulat, megtérés. Jártam erre, aztán megfordulok és járok amarra. Tehát irányváltás. A biblikus, a valóságos megtérés az azt jelenti, hogy felülről jön valami erő, és az engem átváltoztat. Ezt a szót használtam, és most is szívesen használom ezt a szót, hogy megvilágosodás. A valóságos, de mégis elégtelen megtérést jellemzi az, hogy erkölcsi szinten történik a dolog, változás van, de emberi síkon marad a dolog, ugyanaz a viszintes síkon egy más irány kezdődik. A valóságos megtérés, hogy egy új erő szállja meg az embert, és újfajta cselekedetekre viszi. Elképzelhető, hogy ez az emberi viszintes irányú megtérés olyan radikális, hogy onnan kezdve a cigarettát eldobom, a poharat leteszem, a tisztátlan beszédet abbahagyom, és így tovább. És mégis nem valóságos, nem végső. És elképzelhető, hogy a Szentlélektől munkált megtérés az valóban fentről való erő volt, és mégis utána kiesik a kezemből, visszaveszem a cigarettát, nem iszom, iszom, mégiscsak lassan botladozva megyek. Nekem sok megfigyelésből adódnak ezek a tételek a számra. Tényleg találkoztam emberekkel, akik első döbbenetben hallatlan nagy teljesítményt produkáltak az irányváltásban. És találkoztam emberekkel, akik nagyon szent lélek erővel tértek meg, és nagyon lassan botladoztak a megszentelődés útján előre. Tehát nem lehet olcsón és felületesen és gyorsan, és nem is szabad, és nem is kell megítélni, hogy most ilyen vagy amolyan. Na itt jött aztán egy gondolat, ami rendkívül szellemes és ide kívánkozik. Az én megítélésem szerint sok okos teológus volt ebben az évszázadban, akikkel én általában megismerkedtem, de volt egy, aki a szellemességben túl szárnyalt minden okos teológust. Ez a szellemes ember pedig Karácsony Sándor volt. Hozzá hasonlóan szellemes teológus nem volt ebben a században. Hát Karácsony Sándornak van egy nagyon szellemes mondása a megtérésről, és erről a kétféleségről, amit én most egy kicsit talán túléleztem, de ami nagyon valóságos. Karácsony Sándor beszélt a megtérésről, és azt mondta, tudjátok, ez olyan, mint amikor az emberben egy 360 fokos fordulat történik. A tanítványok tisztelettel hallgatták, hogy hát biztosan mellé beszélt, biztosan nem értette pontosan, hogy mi az, hogy 360 meg 180. De hát ő csak mondta, hogy az igazi megtérés az 360 fokos fordulat. Aztán végén nagy félre nem volt könnyű megbírálni, én magam tapasztaltam, mit kaptam azért, ha próbáltam. Egy kicsit megbírálni Karácsony Sándort, nem merte, aztán végül mégiscsak szóltak, de Sándor bácsi, hát talán 180 fokosra tetszik gondolni, mert az igen, hogy eddig erre, de most meg éppen ellenkezőek. Nem, azt mondja, 360. És azt hogy érti Sándor bácsi? Hát azt mondja, azt úgy értem, hogy az Isten megpörget engem, és csinálom ugyanazt tovább, amit csináltam. Ha paraszt ember voltam, megpörget, aztán jobb paraszt leszek. Ha pap voltam, megpörget, aztán jobb pap leszek. Ha tanár voltam, jól megpörget az Isten, és továbbra is tanár leszek, és csinálom tovább. Ez a 360 fokos megtérés. Ezzel szemben a 180 fokos megtérés az, hogy, mint ahogy történt az egyik szerencsétlen fiatal barátommal, kitűnően végezte az orvosi egyetemet, már-már diplomát kapott, csak egy evangelista rászólt, hogy te nem orvosnak való vagy, te evangelistának való vagy, hagyd az egyetemet. És a szerencsétlen ott hagyta a vizsga előtt az egyetemet, és elment misszionáriusnak. Hát persze, Isten megáldja itt is, ebben a dologban is. Tehát ez egy olyan 180 fokos dolog volt, hogy te ne orvosként szolgáld az Istent, hanem hagyd az egészet, és menj el prédikátornak. Ez a 180 fokos. És itt megint úgy vagyok, testvérek, hogy régen mindenben türelmetlenebb voltam, most mindenben kezdek türelmesebb lenni. És kezdek oda, hogy mind a kettő lehetséges. Ne kössük le magunkat az egyik mellett. szenzációs Karácsony Sándornak ez a 360 fokos gondolata, mert valóban így van. Ő így mondotta, meg így mondották a barátai, hogy a pietista megtérés a 180 fokos, hogy eddig énekeltem, daloltam, ittam, szerelmeskedtem, mostantól kezdve zsoltárt éneklek, imádkozom, és nincs szex tovább. Ez a pietista 180 fokos fordulat. A református, így mondta Karácsony Sándor, hogy nagyon tartotta magát jó kálvinistának, a református megtérése 360 fokos, hogy eddig haszontan ilyen olyan ember voltam, és maradok továbbra is a helyemen, és másként csinálom ugyanazt. Kiabáló példának emlegette Pál apostolt Karácsony Sándor, és tényleg egyik hátborzongató tanítása Pálnak, hogy ha rabszolgaként tértél meg, akkor legyél jobb rabszolga ezután, és úgy szolgáld Istent. Fölszabadulhatnál, ne siessd. Jó neked a rabszolgaság, és azt krisztusi módon csinál tovább. Hát ezt nem lehet felülmúlni, ez a csúcs ebben a dologban. De mutatja ezt, hogy miről van szó. És mondom, Karácsony Sándor nagyon jól értette, és ezért nagyon igazat prédikálta. Igenis, van 360 fokos megtérés. Na testvérek, itt vagyunk tehát a témánál. Én nem én cselekszem, hanem a bennem lakozó bűn. Azt kell mondani, hogy nagy évszázadok ugrásait egybe ölelve. A Pál apostol kicsit még kezdetleges volt az emberismeret természetesen, az önismeret, az antropológia, volt nekik is már, de kezdetleges volt. Akkor így gondolkoztak, hogy én igazából jó ember vagyok, tehát a bűn bennem tanyázik, és sajnos tehetetlen vagyok. Ez volt a Pál. Nagyot ugrunk a reformáció korában. Azt mondták, hogy szó sincs, hogy én jó ember volnék. Nem vagyok jó, semmi nem jó. Az ismeretem, az akaratom, semmi nem jó. Bűnös vagyok, féreg vagyok, senki vagyok. Ha az Isten könyörül rajtam, akkor kezdek valaki lenni. Ezt prédikálják tulajdonképpen ma is a protestáns evangelisták. Semmi jó nincsen bennem, csak is rossz. A kegyelem majd ad nekem egy kis jóságot. Hát ebből a protestáns gondolatból is azért most már kijövőben vagyunk. Itt hallhattátok ezen a szószéken többször is. Ma ott tartunk, lehet, hogy 100-200 évben megint tovább mennek, de ma ott tartunk, hogy van bennem eredendő bűn, és van bennem eredendő jóság is. Ez a személyes hitvallásom is, és úgy gondolom, hogy ez a mostani protestantizmusnak az antropológiára is építkező teológiai gondolata. Igen, van bennem eredendő rossz, és eredendő jó is. Kicsi gyerekeinken lehet ezt látni, csodálatos gyerek történeteket hallok a saját unokáim, dédunokáim részéről, csodálatos történeteket, hogy a kicsiben már, hogy jelentkezik az eredendő jóság is, csodálatosan tudják szeretni egymást a kis testvérek, és az eredendő bűn is, csodálatosan tudnak irigykedni, erőszakoskodni egymással. Tehát ez azt hiszem, hogy a tisztulóban lévő evangéliumi fölismerés, hogy van bennem bűn, de az én vagyok. Az én vagyok. Ez a Freud óta a lélektannak a fölismerés, hogy azok a alantas dolgok, állati, vagy még rosszabb, démoni késztetések, ösztönök, vagy rosszabb, mint ösztönök bennem, azok is én vagyok. Az énnek egyik láthatatlan része. Az állati én, a tudattalan én, és én vagyok a tudat fényében sütkérező én is. Én vagyok a bűnös, és én vagyok a szent egyben. De visszatérve Augustinus esetére, és egy kicsit most már összegezve a gondolatokat, a megtérés egyfelől akkor hiteles, ha isteni erő munkája, nem emberi erőködés, evangelista szuggesztív hatás, vagy hasonló megtérés, akkor igazi megtérés, hogyha felülről jövő erő pörgette meg az embert, és ennek egyik bizonyság, hogy valóban ilyesmi, ilyenfajta megtérésről van szó, egyik bizonyság az, hogy utána nem ember telenedik el az ember, hanem még emberségesebb lesz. Mert különben gyanús, hogy tényleg Isten forgatott meg. A kegyesség révén, a kegyesség fölhatalmazásával még embertelenebb leszek, mint voltam, és még csak rá sem köszönök arra, aki tegnap még a szerelmem volt, akkor azért egy kicsit elgondolkodik az ember, hogy milyen is volt az a megtérés. Tehát vigyük magunkkal ezeket a gondolatokat. Az apostol maga legjobb ismerete szerint fogalmazta meg a valóságot. Az akkori lehetséges ismereteknek a legjobbja volt az, hogy hát én bennem jó dolgok vannak, akarok, ismerem a jót. Tehát egy másik idegen lét, idegen elem is van benne, és amiatt nem megy a dolog. Azóta kiderült, hogy igen, van bennem egy másik, de az is én vagyok. És jobb ezt egybe ölelni, hogy ez is én vagyok, meg az állati is én vagyok, meg az embertelen is én vagyok. Ezt jobb egybe ölelni, hogy együttesen kapjunk Istentől rá gyógyító szeretetet. És jó ezeket világosan látni, és azt mondani, hogy igen, nyomorult ember vagyok. Ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből. És a felelet egy boldog vallomás. Jézus Krisztusban megszabadít minket. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.